Jó estét kívánok, itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó, adásunk tartalmából. Alapvetően három módszer áll rendelkezésre a cégérték meghatározására, a szakértővel áttekintjük, hogy mikor melyiket érdemes alkalmazni. Szerdán indult meg a kereskedés a Bank of China, a régióban elsőként kibocsájtott struktúrált hitelpapírjaival. A tavaly előírt rendszerkockázati tőkepuffernek is köszönhetően a hitelintézetek problémás projekthitelkitettségeik 9/10-től szabadultak meg. Ez is olvasható a jegybank csütörtökön megjelent friss, makroprudenciális jelentésében. Trendforduló van itthon a téli turizmusban. December elején 70-80%-os volt a vidéki szálláshelyek telítettsége, egyre többen töltik ugyanis a szilveszter mellett, a karácsonyt is itthon szállodában vagy panzióban. Az ünnepek előtt jelentősen nő a webáruházak forgalma, de a fogyasztóvédelem is kiemelten vizsgálódik ebben az időszakban. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Korábban már szóltunk arról, hogy a laikusok sokszor összekeverik a cégérték és a cég eladási árának fogalmát, pedig a kettő közel sem ugyanaz. Míg a cégérték exakt módszerekkel kiszámítható, az eladási ár egy alkú eredménye, amihez a számított cégérték támpontot adhat. A következőkben a cégértékelés különböző módszereit tekintjük át, rávilágítva arra is, hogy melyik módszernek mi képezi az alapját. A részletekről Szeres Szabolcsot, a VTS Klient pénzügyi tanácsadás üzletágának igazgatóját kérdeztem.
Alapvetően három nagy kategóriába szokás sorolni az értékelési módszereket. Beszélhetünk a jövedelemtermelő képességen alapuló módszerekről, az összehasonlító módszerekről és az eszközértékű megközelítésekről.
Mi ezeknek a cégértékelési módszereknek az alapja?
Elmondható, hogy mindegyik módszer a cégfelvásárlásokhoz és tőkebefektetésekhez kíván támpontot szolgáltatni. Röviden megpróbálom mindhárom módszer lényegét összefoglalni. A jövedelemtermelő képességen alapuló módszerek jövőbeli üzleti terveken alapulnak, és ennek alapján a társaság jövőbeli hasznait, pénzáramait kell jelen értékben meghatározni. Angol szakifejezéssel DCF módszernek, vagy diszkontált cashflow módszereknek is nevezik, mert a jövőbeli pénzáramokat diszkontáljuk, azaz jelen értékben határozzuk meg. Az egyszerűség kedvéért úgy is fogalmazhatunk, hogy mennyit ér ma a társaság várható összes osztaléka. Az összehasonlító módszerek jellemzően adatbázisokban szereplő adatokra támaszkodnak, és az értékelendő társaság üzletágából próbálnak összehasonlító adatokat találni, amellyel az adott társaság értéke legjobban közelíthető. Itt ugye nem belső információk alapján, hanem egy harmadik fél, egy hasonló cég adataiból közelítjük a cég értékét. És vannak az eszközértékű megközelítések, ezek számviteli beszámoló adatokon alapulnak. Ilyenkor a cég érték úgy határozható meg, hogy mi marad a rendelkezésre álló eszközök értékéből, ha a társaság kifizeti a kötelezettségeit.
Melyik módszernek mi lehet az előnye, illetve mi lehet a hátránya, tehát mikor melyiket érdemes előnybe részesíteni a másikkal szemben?
A DCF módszer tagadhatatlan előnye, hogy a cég várható teljesítményét veszi figyelembe, viszont egy elég komplex feladat, jellemzően feltételezéseken és várakozásokon alapul, azaz van benne egy jelentős fokú bizonytalanság is. Az összehasonlító módszerekkel egyszerűen és gyorsan előállítható a cégérték. Ennek a módszernek a hátránya az, hogy viszonylag költséges hozzájutni az összehasonlító adatokhoz, és ez a módszer nem veszi figyelembe a társaságban rejlő potenciát, és csak múltbeli adatokra épít. Az eszközértékű megközelítések pedig beszámoló adatokon alapulnak, és mint ilyenek könnyen hozzáférhetőek, és ezek alapján gyorsan számítható is az érték. Viszont az eszközérték számviteli értékelési módszerek alkalmazása miatt befolyásolható, tehát nem egy objektív érték, és ezentúl ez a módszer is múltbeli adatokra épít, azaz nincs tekintettel a cégben rejlő potenciálokra, stratégiára és teljesítményre.
Hogyha a jövedelem alapú cégértékelést nézzük, akkor annak milyen előnye, illetve milyen hátránya lehet, és milyen adatok szükségesek hozzá?
Ez a legnépszerűbb és leggyakrabban használt cégértékelési módszer. A DCF módszerhez több éves üzleti tervek elkészítésére van szükség, azaz számos belső adaton és információn alapul. Ez egy időigényes folyamat, és az iparági kockázatok és a társaság kockázatainak megbecslése szakértőt igényel. A kockázatok beárazása amiatt fontos, mert ezek fogják befolyásolni, hogy mennyi lesz a jövőbeli hozamok jelen értéke.
Mi dönti el azt, hogy mikor, melyik módszert használjuk, milyen szempontok alapján dől el ez?
Ez egy nagyon jó kérdés. A módszer kiválasztása függ a körülményektől és a rendelkezésre álló adatoktól. Általánosságban elmondható, hogy a DCF módszer cégfelvásárlások és tőkebefektetések során alkalmazzák, és előszeretettel használják új iparágak és technológiák értékelésére is. Az összehasonlító módszer inkább nagyobb vagy tőzsdei cégek értékelésére alkalmas, de ezt a módszert is használhatjuk cégfelvásárlások során, főleg akkor, hogyha nincs belső adat a vevő oldali értékeléshez, vagy ha jövőbeni pénzáramokban és a feltételezésekben jelentős bizonytalanság van. Összegzésként azonban elmondható, hogy a különböző módszerek jól megférnek egymás mellett, sőt kijelenthetjük, hogy hasznos lehet, ha párhuzamosan több módszer is elvégezzük az értékelést.
Szelesz Szabolcsot, a VTS Klient pénzügyi tanácsadás üzletágának igazgatóját hallották. Javította idei növekedési várakozását a Kopintárki. A konjunktúra kutató szerint a gazdasági növekedés idén 4,8% lehet Magyarországon, ami 0,2% ponttal magasabb, mint az októberi előrejelzés. De 2019-re is felfelé módosítottak a Kopintárki elemzői. A részletekről Palóc Évát, a konjunktúra kutató vezérigazgatóját kérdeztem.
Ugye a harmadik negyedévi kiugróan kedvező adat után mind a 2018-as adatot is át kellett alakítani, végig kellett gondolni, tehát feljebb emeltük. Most 4,8%-os növekedést várunk 2018-ra, ugye ebből még egy negyedévi adat hiányzik, ez nagyjából azonos az első három negyedév átlagával, és a második negyedév növekedési ütemével nagyjából megegyezik. A harmadik, amint mondtam, egy kicsit magasabb volt, ott 5% feletti növekedés mértek, és a jövő évi növekedési előrejelzésünket is felemeltük. Részben ennek a jó adatnak, a harmadik negyedévi jó adatnak a következtében, részben pedig átszámítottuk az Európai Uniós támogatású projekteknek a lefutását, és most úgy látjuk, hogy az a beruházási ütem, amely ebben az évben jellemző, ez már építőipari, de más beruházási ütem is, az jövőre nem fog lankadni, hanem nagyjából szinten marad, vagy csak nagyon-nagyon kevéssé mérséklődik, és a másik fontos tényező a magánfogyasztásról is azt gondoljuk, hogy a dinamikája, nyilván, ha nem jön közbe semmi drámai esemény, hogy ezt mindig hozzá szoktuk tenni, tehát most 4% fölötti ütemre számítunk jövőre.
Termelési oldalon mi az, ami húzhatja a GDP-t, vagy mi az, ami húzta akár idén, akár hogyha jövőre nézzük?
Elsősorban az építőipar, kérdés, hogy szakemberre hogy fogja bírni. Többi ágazatnál szintén, ahogy ebben az évben is, a szolgáltatások a jó 4% körüli ütemben nőhetnek. Itt részben a keresletet a növekvő fogyasztás adja meg, ugye ez a lakossági szolgáltatásoknál, de a többi szolgáltatási ágban is azért egy elég masszív növekedés tapasztalható már 2 éve. Az ipar az egy nagyon nehezen eldöntendő dolog. Most úgy tűnik, hogy azért az egész év nem lesz annyira rossz, de azt gondoljuk, hogy ugye itt nagyon nagy mértékben ki vagyunk téve az a nagy autógyárak teljesítményének és teljesítmény növelésének. Azt gondoljuk, hogy picikét ez javulni fog jövőre.
Az infláció alakulását, hogyha nézzük, akkor mire számít a Kopintárki?
Lassan, de azért megindult a fogyasztói árindex felfelé. 2,9%-ot mondunk, lehet akár 2,8, ha az üzemanyag árak még az év hátra lévő részében nagyon esnének, de ezt nem gondoljuk, úgyhogy 2,9. A jövő évi előrejelzést felemeltük 3,4%-ra. Bizonytalanságot okoz a világpiaci olajár, de az élelmiszereknél azért elég ütemes áremelkedést várunk, tehát nem nagyon erőteljes, de egy nagyon pici áremelkedést az eddigi árstagnáláshoz képest azért várunk.
Palóc Évát, a Kopintárki ZRT vezérigazgatóját hallották. A műsor a hírek után folytatódik.